Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon megbolygatta a kedélyeket kijelentésével az igazságügyi törvénycsomag módosításával foglalkozó úgynevezett Jordáki bizottság alelnöke azok után, hogy a 90-es évek elején lezajlott bányászjárás elismeréséhez hasonlította egyes ellenzéki politikusok megnyilvánulásait a tüntető tömegekkel szemben. Nyilatkozatának okairól, az azóta történtekről, a jogalkotási folyamat vitájának várható kimeneteléről, a szövetségen belül vele szemben tanúsított véleményformálásról beszélgetünk abban az interjúban, amelyet szombaton délután rögzítettünk, és amelyben Márton Árpád jogász politikust, Kovászna megyei parlamenti képviselőt kérdezem a témával kapcsolatos tudnivalókról. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jól megbolygatta a közvéleményt kijelentésével, tisztelt képviselő úr. Mi késztette arra, hogy ilyen keményen fogalmazzon?
Talán elmondanám az eseményeket, csak akkor az is világos, hogy miért fogalmaztam így egy adott pillanatban. Ugye előző nap elég hosszasan zajlott a vita a parlamentben. Végül is egy abszolút elfogadható ellenzéki magatartással egy darabig, amikor is ellenzék kifejtette azt, hogy ők úgy gondolják, hogy nem kéne ezt a törvényt tárgyalni. Pontosabban a bírók és ügyészek jogállásáról szóló törvény. Persze kifogásként volt az, hogy meghalt a király, most gyászoljunk és ezzel ne foglalkozunk, de gyakorlatilag ők ezt a törvényt semmiféleképpen sem akarták elfogadni. Az is úgy rendben van, hogy nyilván, hogy minden időhúzó eszközt felhasználtak, hogy ne legyen ez megtárgyalva. Ez is rendben van. A baj az volt, ugye, hogy amint ők maguk, vagy kétszer felolvasták, van egy olyan előírás, hogy sürgősségi eljárásban, abban az esetben, ha a kiszabott időt túllépik, többet nem lehet vitatkozni a visszautasított vagy elfogadott módosító javaslatokról, hanem csak szavazásra kerül sor. Ők pedig az időhúzási folyamattal gyakorlatilag teljesen megszüntették annak bármilyen lehetőségét, hogy bármiről vitatkozunk, hiszen túllépte a határidőt, a vita határidőt. Ez bennünket is érzékenyen érintett, mert egy csomó dolgot szerettünk volna elmondani. Most ez is úgy nagyjából rendben is volt. Viszont egy adott pillanatban kezdődött az a valami, amit lehet, hogy keménynek tartanak. Én azt mondok, hogy kezdődött egy cirkusz, amikor kiálltak egy szócsővel, elkezdtek beszélni, Jon Sztélián beszélt, és közben három kollégájuk telefonról magyaráztak, közvetítette, nyilván gondolom valamilyen ilyen internetes formában a lakóságnak, hogy mi van, és persze kommentálták is a szövegeket. Ennek egy részét én persze aztán láttam már este, hogy olyan is volt, hogy ez a Kikirec nevezetű hölgy, aki egy adott pillanatban elég hisztériásan viselkedett, úgy ment az emberek képébe a telefonjával, és provokatív szövegeket mondott, tolvaj, mit csinálsz, te tolvaj, nézzétek, hogy hogy lopnak, stb., hogy provokáljon ki valamit velük, és közben filmezte a képüket. És megjelent a fiatalabb kollégáimnál is az üzenet, hogy gyertek, védjétek meg a jogállamot. Gyertek, tüntessük békésen, védjétek meg a jogállamot. Tehát ez még olyan kora délután volt, 11-ig zajlott a vita. Na aztán persze arról is kezdtek megérkezni az infók, hogy olyan kocsik, amelyek megpróbáltak kimenni az udvarról, azok elé ugrálnak a tüntetők, és hát bizony nehéz lesz majd kijutni. Nos, ez az előzmények. Hazafele menet, megtudtam, hogy nincs, ahogy én kocsival távozzam, mert se kisebe, és akkor gyalog fogok elmenni. Kimenni nyilván egy nem túlságosan nyugodt tömegen keresztül. Éppen elmentem az egyik frakcióvezetőjük mellett, és azt mondta, itt vannak a általatok békés tüntetésre hívott emberek, mire azt mondta, hogy ők ezeket nem hívták. Rendben van. Hát mikor ott elmentem a nem egészen békésen tüntető csoportok mellett, hogy így mondjam, akkor hát ott nyilván kétfajta embert láttam, feldühített embereket, akiket szerintem félrevezettek, és azokat az embereket, akik hergelték egyfolytában a tömeget. Hazaértem, lekapcsolom a tévét, és éppen érkeznek ezek a Mencsitek meg Románia Szövetség frakciónak ott maradt tagjai, és megköszönik, hogy jöttek megvédeni a jogállamot. Másnap reggel megint folytatjuk a vitáját, ezúttal már egy másik törvénynek, ami a bíróságok, tehát az igazságszolgáltatás szervezéséről szól. Hogyan néznek ki a bíróságok, ügyészségek, stb. Nyilván, hogy megint elkezdődött az időhúzási dolog, előbb a liberális szenátorasszony, és utána megint ez a Sztériánion, egyfolytában arra hivatkozottak, hogy ne folytassuk és ne csináljuk, mert lám, hogy a tömeg nem akarja, a nép mást akar, ne veszélyeztessük az igazságszolgáltatás függetlenségét, mert így a nép, úgy a nép és amúgy a nép. És akkor volt az, amikor bennem egy kicsit elszakadt a türelem, és amint az kiderülhet, tehát elég egyértelmű lehet abban a szövegből, amit ide megjelent a krónikába. Nyilván én nem rögzítettem a magam szövegeit, de most ezt a magyar fordítást, egy szép szabatos fordítást felolvasok. Ne legyenek kétszínűek, tehát nyilvánjon sztériánék. Hazamegyek, bekapcsolom a televíziót, látom, amint a világító telefonokkal érkezik a Mencsétek meg Románia Szövetség parlamenti csoportja. Majd egyik vezetőjük köszönetet mond a tüntetőknek. 90 júniusa jutott eszembe, amikor Iliescu, jól lehet, nem hívta őket, idézőjelben természetesen nem hívta őket, megköszönte a bányászoknak, hogy jöttek és megvisztik a jogállamot. Tehát világos, ebből a szövegből egyértelműen kiderül, hogy én a Mencsétek meg Romániát szövetség kétszínűségéről beszélek, hogy egyrészt hívja azt, azt mondja, hogy nem hívja, de mégis megköszöni, másrészt pedig Ion Iliescu hasonló eszközéről beszélek. Szó sincs ebben a szövegben, egy mondat sincs arról, hogy mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak a tüntetők. Nyilván megint jön a következő félremagyarázás, amit különben folyamatosan csinálnak, és azt megint ugyanebből a cikkből idézek, amikor Jon Sztérián azt mondja, hogy mi nem hívtuk az embereket az utcára, hát mindenki látta, hogy hívták, alapvető joguk, hogy tiltakozzanak, ha nem tetszik az, ami a parlamentben történik, de az elképzelhetetlen, hogy a parlament előtt békésen tüntetőket a botokkal érkező és Bukarestet szétverő bányászokhoz hasonlítsák. Tehát már a két szöveg összehasonlításából szerintem kiderülhet, még az én szövegem kiragadottsága mellett is, hogy én a tüntetőket hívók és Ion Iliescuról közötti hasonlatosságról beszélek, és már megkezdődik az a manipuláció, amit aztán később folytattak, ami a tüntetőket hasonlítja össze a bányászokkal. Nyilván, hogy benne van, utána beszéltem a tüntetőkről is, és elmondtam, hogy itt nincs semmi, nem volt ebben az egész eseményben, nem voltak botok a tüntetőknél. Ez persze nem jelenik meg, de az megjelenik, hogy igenis, azért én a hatóságok a tüntetőkkel szembeni eljárásáról, tehát megint a hatóságokról beszélek. Ugye itt van megint ez az idézet, hogy amíg egy Marosvásárhelyi tüntetésen nyilvánvalóan egy Székely Szabadságnapi Székely Nemzeti Tanács által szervezett tüntetésről van szó. Megbírságolják azokat, akik a járdáról lelépnek az úttestre, addig mások minden este leblokkolhatják a forgalmat, és senkit nem vonnak felelősségre. És később sajnos muszáj volt ismét egy marosvásárhelyi eseményre utaljak, amikor a korrupcióellenes ügyészség, közismerten DNA, szakszerű eljárását ecsetelte egy ügyészasszony, akkor azt mondtam, azt megint megengedtem magamnak azt a bírálható kifejezést, hogy én nagyon sajnálom, de amikor az ügyészség szakszerűsége abban áll, hogy több mint 400 diákot beszitálnak, tanulnak kihallgatásra, majd tárgyalásra, csak azért, mert mindenáron be akarnak zárni egy katolikus iskolát, akkor köszönöm szépen, nem kérek ebből a szakszerűségből. Nos, ennyi az elhíresült téma, amit nagyon sajnálok, hogy rögtön kiforgatták, nyilván egészen másról beszéltek, mintha én a tüntetőkről beszéltem volna, nem. A szervezőkről beszéltem, továbbra is fenntartom, hogy ugyanúgy manipulálnak, mint ahogy én kifogásoltam, hogy manipulálnak, és sajnálom, hogy ezáltal elérték azt, hogy ne beszéljünk arról, amiről szólna ez a három törvény, amely például nem szól arról, hogy büntetendő vagy nem büntetendő, vagy milyen esetben büntetendő a hatalommal való visszaélés. Tehát itt megint egy csúsztatás, egy torzítás, ebben nem szól. Egyetlen egy ilyen kitétel sincs. Sőt, a politikai ellenőrzés alá való vétel sincs egyik törvényben sem. Ez még inkább az van, hogy a jelenleg létező politikai ellenőrzést is megszünteti, és mondhatnám azt, szinte teljhatalma van a legfelsőbb bírói tanácsnak, amelyen belül a bírák kérdésében a bírák döntenek, és az ügyészek kérdésében az ügyészek döntenek. Ez egy választott testületek, nem politikusok nevezik ki ezeket, hanem a bírók és ügyészek, eddig is így, bírók és ügyészek saját maguk közül, és ezek módosító javaslatok a legfelsőbb bírói tanács javaslatai, szintén nem a politikusoké.
Tisztelt képviselő úr, mindezen botrány, ha lehet így nevezni, akkor kezdődött el, mármint a Mentsétek meg Románia Szövetségnek a tiltakozása, az a teátrális megnyilvánulása a törvényhozásban, amikor a bírók és ügyészek jogállásáról kezdtek tárgyalni érdemben. Előzőleg voltak megnyilvánulásaik, de nem volt ilyen vehemens. Vajon miért pont e kényes kérdés kapcsán robbant a bomba, idézőjelbe téve a parlamentben?
Hát én két dolgot említenék most erre a kérdésre, amit én magyarázatnak tartok. Az egyik az, hogy az eddigi szabályozáshoz képest, ami csak a 89 előtti titkosszolgálatokkal való együttműködésre írta le, hogy aki ezt elkövette, vagy ott dolgozott a titkosszolgálatokon belül, az nem lehet bíró vagy ügyész. Na most ezt egyebek között a mi javaslatunkra is megszüntettük ezt a kitételt oly módon, hogy bármikor, tehát a jelenlegi titkosszolgálatokkal sem működhetnek együtt, és elveszítik a mandátumukat, hogyha ez kiderül. Tehát ez volt az egyik kiváltó ok. A másik, ami szintén nagyon vitatott kérdés, és engem azért lepett meg, hogy ennyire félre lehet vezetni az embereket, mert a közvélemény egyik legfontosabb kérése az, én úgy érzem, de lehet, hogy tévedek, hogy abban az esetben, ha Európai Emberjogi Bíróság megbünteti Romániát, mert valakit alaptalanul meghurcolta, olyan bánásmódban részesítették, ami emberhez nem méltó, akkor abban az esetben, ha egy Románia kifizette, és az illető bíró vagy ügyész rossz hiszeműen, vagy súlyos gondatlanságból okozta ezt az eseményt, amiért Romániát megbüntették, akkor a jelenlegi előírás azt mondja, hogy Románia fordulhasson a pénz behajtásáért az illető bíró vagy ügyész ellen. A módosítás az lenne, hogy kötelezően forduljon. Először a bizottságban ezt nem fogadták el. A plénumban viszont sikerült elfogadtatni ezt, és azt is, hogy a bírónak és az ügyésznek is, akár csak az orvosnak vagy az ügyvédnek legyen malpraxis biztosítás. Nos, én ezt mondom, hogy ez verte ki a biztosítékot, ettől lett mindenki nagyon ideges, és természetesen majd a másik törvény, amit most tárgyalunk, annak kapcsán voltak a főidegességek, amiket megpróbáltak megakadályozni, hiszen jelenleg is van ugye, amit Monica McAvey találtak ki és hoztak létre, két olyan ügyészség, amely nem bíróságok mellett működik, ahogy azt az alkotmány előírja, hanem egy egységes, országos kiterjesztésű, csak a saját vezetőiknek alárendelt, területi részekkel rendelkező ügyészség. Az egyik a korrupcióellenes ügyészség, a másik pedig a szervezetbűnözés ellenes ügyészség. Ide egy teljesen ellenőrizhetetlen, egyszerű meghallgatással rekrutál az intézmény vezetője. És az elmúlt időszakban ez a két intézmény volt az, amit sajnos politikai eszközként használtak. És magyar szempontból csak három ilyen esetre utalnék, amikor polgári pereket sorra elvesztették a Székely Mikó kollégium református egyház birtokába juttatásával kapcsolatosan ennek ellenzői, akkor feljelentés alapján ez a korrupció ellenes ügyészség kezdett nyomozni, és így sikerült újra államosítani. A Marosvásárhelyi katolikus gimnázium esetében ugyanez történt. Márpedig nyilvánvalóan, hogy nem mondható, hogy valaki meggazdagozott arévén, hogy létrejött a katolikus gimnázium, tehát ez a nagy korrupciós őrület nem nagyon érhető tette. És a harmadik ügy, amiben ugye a terrorizmus ellen küzdő ügyészség implikálódott, az a híres kézivásárhelyi terrorista cselekedet, ahol végül is aztán első fokon elítélték pont annyira az embereket, amennyit előzetes letartóztatásban ültek, hogy ne lehessen majd Romániát beperelni. Nyilván az is közösség megfélemlítési eszköze. Most ez a
tervezet... Annyit még hozzátennék, ha megengedi, hogy a terrorizmus vádja alól azért felmentették a fiatalokat.
Azok alól felmentették, de azért adtak egy kicsi büntetést nekik, hogy...
Pirotechnikai eszközök használata kapcsán.
Így van.
És még említenék egy dolgot, amire... teljesen világosan úgy tűnik, hogy erőltetett volt a vád, és ez Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester, ugye, akit eddig felsoroltatott összes tanú pozitívan ítélt meg, és dicsérte tevékenységét mind a vád, mind pedig a védelem tanúi. Tehát nem tudnak rábizonyítani semmit korrupciós ügyben.
Ez így van. Szándékosan nem hoztam szóba a különböző RMDSZ politikusok ellen beindított eseményeket. Se polgármester, se alpolgármester, se megyei tanácselnök, hiszen ott mindig van magyarságon belül is, a közösségen belül is olyan ember, valamit biztos csinál, tehát én a jelenség súlyosságára akartam számomra egyértelmű példákkal felhozni azt, tehát ahol ilyen politikai megosztottság esetleg nincs, hogy miért veszélyes mindaz, ami történik. Na most, az, ami itt a második törvényben történik, tehát az első törvényben ugye az volt az fáj egyeseknek, hogy köteles a román állam behajtani, vagy megpróbálni, mert végül is bíró fogja eldönteni, hogy az illető személy valóban súlyos gondatlanságból, vagy éppensége rossz hiszeműen hozta azokat a döntéseket, amiért Románia kellett fizessen, és már ki is fizette, sőt le is van írva, hogy mit jelent az a rossz hiszeműség, tehát ez volt az egyikben. A másikban most bejött néhány olyan dolog, amit megpróbáltak volna megakadályozni, hogy vizsgával, nyilvánosan követhető vizsgával kerüljenek egy bizonyos mennyiségű szakmai gyakorlat után ügyészek ebbe a két testületbe. Na most ez verte ki nekik náluk ismét a biztosítékot, hogy miért akarják őket vizsgáztatni, miért nem elégséges egy négy szem közti elbeszélés, elbeszélgetés. És nagyon érdekes volt, ugye az ex-miniszter jelenleg liberális képviselő, aki azt mondta, hogy valaki mennyit tud, mennyire tisztességes és becsületes, kell működjön a kémia is a két személy között, a vezető és a között, aki felveszi. Nos, itt azok a kérdések, a nagy kérdések, amiben szerintem állást kéne foglalni, és lehet, hogy megint olyasmit mondok, ami megint valakiket fel fog háborítani, de szerintem ezekről kéne beszélni a sajtónak is. Tehát azt kell világosan megmondani, hogy azt akarjuk-e, hogy továbbra is úgy működjön ez a két intézménye a bűnöldözésnek, ahogy eddig működött, hogy lehessen úgy, ahogy ismerjük, politikai eszköznek használni, vagy nem akarjuk. Akarjuk-e, hogy felelősség feleljen az, aki miatt ártatlanul szenvednek emberek, amit Európai Emberjogi Bíróság megállapít, vagy nem akarjuk. Végül is erről szól az egész. Persze itt vannak más fontos dolgok is, ha erre is sor kerülhet, elmondom, hogy mi minden van még ebben a törvényben, kezdve a bírói és ügyészi testület szétválasztásáról már említettem, hogy a bírókról a bírók, az ügyészekről az ügyészek döntenek, a kinevezésekről, és nyilván, hogy a fegyelmi vétségekről, vagy a nyugdíjazásukról, és utána a továbbműködésükről.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Márton Árpád képviselő úr, van itt még egy nagyon kényes dolog, és ezzel kapcsolatosan is szintén nagyon kemény ellenállásba ütköznek. Ugye már felvetődött egy olyan bizottság létrehozása, amely a bírók és ügyészek bűncselekményeinek kivizsgálásával foglalkozna. Na már most, hogyha ezek a tisztelt igazságszolgáltatási emberek, mármint a bírák és az ügyészek olyan jól végzik a dolgukat, akkor miért tiltakoznak olyan keményen ennek a bizottságnak a létrehozása ellen?
Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy tudni kell a következőt. A korrupció ellenes ügyészségen belül létrehozta egy olyan testületet, amely a bírák és ügyészek korrupciós ügyeivel foglalkozik. Tehát létezik egy ilyen, csak a korrupciós ellenes ügyészségen belül, ahova ilyen elbeszélgetés alapján a vezető nevez ki embereket. Na most, mit mond ez a másik változat? Azt mondja, hogy vegyük ki a korrupció ellenes ügyészség hatásköréből ezt az ügyet, csináljuk. Mert az egyik változat az volt, hogy egy igazgatóságot, tehát egy harmadik olyan intézményt, mint a korrupció ellenes ügyészség, a szervezett bűnözés ellenes ügyészség lenne a bírák szakmájuk során elkövetett bűncselekményével, bírák és ügyészek szakmájuk során elkövetett bűncselekményével foglalkozó ügyészség, vagy amelyik nyilván a legtöbb ügyésznek van alárendelve, vagy a másik változat most egyelőre ezt fogadták el, a legfőbb ügyésznek alárendelt általános szerkezeteken belül csak egy alegység, ugyanúgy, mint a polgári vagy a büntetőjogi részleg, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, ahova legalább 8 év szakmai tevékenység után vizsga árán, ellenőrizhető vizsga révén juthatnak be emberek, a vizsga megszervezését a legfelsőbb bírói tanács, és az eldöntést is a legfelsőbb bírói tanács hatáskörében hagyván. Na most ezért erre azért lett szükség, mert kiderült, hogy egyrészt a korrupció ellenes ügyészségen belül létrejött egy ilyesmi, tehát a korrupció ellenes ügyészségi igazgatóságon belül létrejött egy ilyen részleg, de az a korrupció ellenes ügyészségen belül működött. Ebből kifolyólag az elmúlt időszakban többször volt olyan eset, amikor valamely bíró nem úgy viselkedett, ahogy az illető ügyészség éppen perben lévő emberei elvárták volna, akkor ez a valami, ami alá van rendelve a korrupció ellenes ügyészség vezetőségének, rögtön elindította a kivizsgálást az illető ember ellen. Akár félretették az ügyből, akár meghurcolták, vagy éppenséggel csak megfenyegették, számtalan ilyen eset van, sajtóból ismerek én is egy párat, megfenyegették, hogy ha nem viselkedik rendesen, akkor úgy jár, mint mások, akiket ez az ügyészség kivizsgált. Nos, azért kell kivenni ebből a szerkezetből, és külön tenni, hogy függetlenül tudjanak eljárni, mert ellenkező esetben az egyik félnek, a perben lévő egyik félnek, jelen esetben a korrupció ellenes ügyészségnek, van még egy olyan plusz eszköze, amivel hathat a bíróra, nevezetesen, hogy elindítom ellened a kivizsgálást. Ha ez nincs ennek az ügyészségnek alárendelve, a legfőbb ügyésznek van alárendelve, mindegy, hogy részleg vagy igazgatóság, és nyílt vizsgával, nem ilyen elbeszélgetéssel szedik oda össze az embereket, akkor ez tulajdonképpen a bírói függetlenség megerősítése, és nem fordítva. De nyilván, akik ezt a rendszert fenn akarják tartani, nagyon idegesek ettől.
Ebben az egész helyzetben milyen véleménye van az államelnök Klaus Johannis szerepére?
Itt Klaus Johannis szerepével kapcsolatosan két dolgot, tehát külön vennék két különböző dolgot. Nyilván, hogy amint mondtam, ez a már csak végszavazás előtt álló törvényben van két olyan dolog, amiben implikálva van Klaus Johannis. Az egyikben helyesen döntött szerintem a bizottság, a másikban helytelenül döntött szerintem a bizottság és a plénum is. Mikülönben már úgy is szavaztunk, ahogy ez a vélemény elhangzott. Az egyik szerepe az államelnöknek ugye az az, hogy ő alkotmányos szerepe. Kinevezi a bírókat és ügyészeket, akik attól fogva, hogy kinevezi őket, elmozdíthatatlanokká válnak, illetve egyfajta független tevékenységgel rendelkeznek az ügyészek esetében. Na most... Ugyanakkor a minden szakmai előlépését, tehát ez egy olyan hatáskör, mint amikor a tanügyminisztérium ellenjegyzi az érettségi diplomát, vagy az egyetemi diplomát. Van egy másik hatásköre, és szintén ilyen ellenjegyzésszerű dolog, amikor az államelnök kinevezi a különböző bíróságok, ügyészségek főnökei. Na most jelenleg a törvényben mindkét esetben lehetősége van az államelnöknek, hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak, mert javasolni a legfelsőbb bírói tanács javasol, visszaküldi egyszer a kinevezést. Na most, nekünk ugye az a véleményünk, hogy hát minek az alapján küldi vissza az államelnök egy vizsga eredményt. Nem ő vizsgáztatott, vagy le fogja vizsgáztatni azt a néhány ezer bírót újra. Tehát azt igenis, akár a tanügyminiszter kell ellenjegyezze. Viszont nekünk az a véleményünk, hogy igenis egy vezető tisztségbe kinevezett ember esetében az igazságszolgáltatás és a politika kölcsönös egyensúlya és kölcsönös ellenőrzése és függetlensége azt feltételezi, hogy egyszer az államelnök, aki egy politikai szereplő, tehát ne felejtsük el, az államelnök egy politikai szereplő, visszautasíthassa. Különben ez így is volt benne a törvénytervezetben, mindkét esetre a egyszerű visszautasítás volt. A bizottságban sajnos mindkét esetben az született meg, hogy nem utasíthatja vissza egyszer indokoltan az államelnök. Nos, még egyszer mondom, a vizsgák eredményeként bíróvá vagy ügyészé vált emberek esetében ezt indokoltnak tartjuk, hogy csak ellenjegyzi. A különböző vezetőtisztségek esetében mi úgy gondoljuk, hogy egyszer meg kéne adni az államelnöknek azt a jogot, hogy visszautasítsa indokoltan. Ezt a bizottság és a plénum is nem adta meg neki. Na most nyilvánvalóan, hogy az államelnök nem örül annak, hogy a jogkörét csorbítják. Aztán persze, tehát ez közérthető, ez világos, remélem, hogy ebből nem származik más baj. Azért az is gyanítható, hogy abban az esetben, ha ő úgy érzi, hogy az ő kezében az igazságszolgáltatás egy politikai eszköz, akkor meg akarja őrizni ezt a szerkezetet, amiről maga Traian Băsescu, aki létrehozta ezt a szerkezetet, mondta el, hogy egy monstrum, és mondta el, hogy miként működik. Ez a fegyver most az ő kezébe került, a Traian Băsescu kezéből, és én nem azt szeretném azt mondani, hogy ő feltétlenül ilyen eszközként akarja használni, de lehet azt is mondani, hogy szeretné ezért megőrizni ezt a szerkezetet. Még egyszer visszatérek arra, hogy az, ami viszont egyértelmű, hogy hát nem örül annak, hogy egy jogkörét, amivel rendelkezett, az kivették a hatásköreik közül, és szerintem azért is tévedtek ebben, mert végül is van egy olyan alkotmánybírósági döntés, ami mintegy azt sugallja, hogy ezt a jogkört meg kellett volna a vezető kinevezése esetében hagyni neki ebben a változatban, és elképzelhetőnek tartom, hogyha ismét megkeresik ezzel a kérdéssel az alkotmánybíróságot, ugyanúgy fog dönteni, hogy a kinevezés, tehát a vezető kinevezési kapcsán egyszeri indokolt visszaküldést tartja majd alkotmányosnak, és a nem visszaküldést alkotmányellenesnek, de hát ezt majd meglátjuk az alkotmányossági.
Mindenképpen kényes helyzet alakult ki, és nagyon feszült a légkör. Bejött még a jövő évi költségvetés tervezetnek a vitakényszere is. Várható-e az, hogy a parlament jegeli, mármint félreteszi az igazságügyi törvénytervezetek vitáját, és előtérbe kerül a jövő évi költségvetés, ezzel időt gyernek azok, akik nem akarják azt, hogy törvényes keretek módosuljanak, úgymond az igazság ügy függetlenségének megtorpedózása kapcsán?
Hát egyelőre az, amit tudok, ami látszik, hiszen hétfőn 10 órakor ugye folytatjuk ezt a vitát már a bizottságban, hogy a Szociáldemokrata ALDE szövetség úgy döntött, vagy legalábbis jelenleg azon az állásponton van, hogy a három törvényt, ami az igazságszolgáltatás működtetéséről szól, a 303-as, 304-es és 317-es, mind a hármat 2004-ben fogadta el a Năstase kormány. Románia uniós felvétele előtt vagyunk, és bizonyos kritériumoknak, elvárásoknak eleget téve, például az igazságügyi minisztériumnak semmilyen szerepkört nem hagyván eme kinevezésekben. Aztán később, 2005-ben Monica McCovey azért, hogy létre tudják hozni ezt az egész átalakítást, amit Băsescu államelnök akart, ő hozta vissza a szerepét, a megerősített szerepét az igazságügyminisztériumnak. Nos, itt úgy néz ki, hogy ezeket talán el szeretnék fogadni, és talán végre felébredtek, hogy az ártatlanság vérelméről szóló jogi normát is el kéne fogadni, hiszen ha április 1-ig Románia nem fogadja el, akkor beindul elhat ellene a kötelezés szegési eljárás.
Igen, ez a jövő zenéje még mindenképpen. Engedje meg néhány személyes kérdést itt a beszélgetésünk vége fele közeledve. Megbánta-e tisztelt Márton Árpád képviselő úr, hogy csütörtökön olyan keményen fogalmazott?
Olyan szempontból bántam meg, hogy egy olyan félremagyarázási eszközt adtam a Mentsétek meg Romániát kezébe, hogy a tüntetőkre tettem volna én azt a kijelentést, amit rájuk tettem. Amúgy csak zárójel, ugye emlékszik, hogy hívták az Iliescu pártját 90 júniusában.
Igen, az is Mentsétek.
Nemzetmentési front hívták. Na, tehát sajnálom, hogy ki lehetett ennyire csavarni, és gyakorlatilag felhasználni abban a félrevezetési eszköztárban a törvények ellen, amely eszköztárat különben eddig is működtettek, ezt én valóban sajnálom. Azt viszont, hogy ennek kapcsán úgy látom, hogy azért eléggé elindult egyfajta vita, főleg azok között, az emberek között, akik átélték azokat az időket, a 90-es időket, egészen 91. szeptemberéig, a manipulációk és más hasonló dolgok történetét. Azok között és azok között, akik nem érték át, vagy akik meg akarják őrizni ezeket a manipulatív eszközöket, elindult egy vita erről a manipulációról is. Ezt üdvözlendőnek tartom, mondom, sajnálom, hogy egyesek a szervezet elleni eszközként használják, vagy éppenséggel a törvényben jó intézkedések elleni eszközként használják.
Én tudom azt, hogy ezen nyilatkozata kapcsán fenyegetéstől kezdve kapott hideget, meleget különböző csatornákon, de hogyan ítéli meg, és miként keresték meg egyáltalán a kollégák az RMDS-ből e nyilatkozatnak a kapcsán, és miként ítéli meg azt, hogy milyen állásponton voltak?
Addig, amíg meg nem jelentek nyilatkozatok ennek kapcsán, nem kerestek meg, és főleg nem kérdezték ki, hogy mit is mondtam, mert még egyszer mondom, én nem azt mondtam. A krónika pontosan lehozza, hogy mit is mondtam én. Tehát ez itt nyilvánvaló, hogy én nem mondtam azt, hogy a tüntetők és a bányászok. Tehát nem kerestek, utána megkerestek, főleg azok a kollégák, akik tehát személyesen kerestek meg, azok a kollégák, akik úgy gondolták, hogy egyetértenek velem. Nyilván, hogy megkerestek üzeneteikkel román és magyar nyelven, illetve eléggé magyartalan magyar nyelven mindazon személyek, néhány százan, akik ócsárolni akartak bármilyen eszközzel, vagy fenyegetni akár a halálos fenyegetések szintjéig. De hát ez nagyjából ennyi volt. Azt azért tudni kell, nem tudom, hogy előtte vagy közvetlenül utána Kelemen Hunor elnök úr felhívott és tájékoztatott arról, hogy ő az én nyilatkozatommal kapcsolatosan egy elhatároló szöveget nyilvánosságra fog hozni. Tehát ez viszont az igazsághoz hozzátartozik.
Viszont a Marosvásárhelyen pénteken ezelőtt szövetségi képviselők tanácsán is volt állásfoglalása a szövetségi elnöknek, és felsorolta azokat a pontokat, amelyekkel egyetértenek RMDS szinten az igazságügyi törvénycsomag módosítása kapcsán, illetve azokat, amelyek kell, nem igazán, és nem szavaznák meg szívesen. Ami talán a legdurvább, frontálisabb bírálat, az éppen korábbi kollégájuktól, Eckstein Kovács Péter szenátortól érkezett. Biztos, hogy tudja, hogy miről van szó.
Igen. Nos, én erre nagyon röviden, summásan annyit tudnék mondani, hogy Bagoly mondja a verénynek, de én szeretek egy kicsit precízebben fogalmazni. Annak idején említettem, hogy 2004-ben nyilván az uniós nyomásra az igazságügyminisztériumot, tehát egyfajta politikai ellenőrzést ebből a három törvényből teljesen törölték, mert ahhoz, hogy le tudják zárni Mösztáczék az igazságszolgáltatási fejezetet, ahhoz, hogy 2007-ben az unióba bejuthassunk, ezt várta tőlük az unió. 2005-ben, mikor Monika Makové, aki addig ugye emberjogi harcos volt, létrehozta azt a szerkezetet, amely alkalmas arra, hogy ilyen politikai eszközként használják, és amit ugye maga Băsescu méltatott, azaz mondta el, mikor már nem az ő kezében volt, hogy milyen, és hogy sajnálja. Nos, amikor kezdődött ez a fajta átalakítása az igazságszolgáltatásnak, akkor is szervezeten belül éles vita volt. Eckstein Kovács Péter a Monika Makové oldalán volt. Azoknak az intézkedéseknek az oldalán nyilván a korrupció ellenes harc meg más hasonló érvek mellett én akkor is az emberi jogok tiszteletben tartása mellett voltam, akkor is éles vita volt közöttünk a Monika Makové féle megoldások, vagy az emberjog elsőbsége a között, a szemlélet között. Létező szemlélet mind a kettő. Inkább zárjanak be 100 ártatlan, mint sem egy bűnös. Szabaduljon a másik változat, inkább szabaduljon meg 100 bűnös, mint sem egy ártatlan bezárjanak. Tehát ezek a végletek megfogalmazása. Péter az ártatlanok védelmének pontossága mellett érvelt akkor is, azt a szerkezetet tartotta helyesnek akkor is, én akkor is elleneztem ezt, nem változott az álláspontunk, ugyanaz maradt, én ugyanott maradtam, ahogy voltam, ő ugyanott volt, ahova átsorolt 2005-ben, ugyanott van, védi azt a rendszert, amelyik lehetővé teszi a marosvásárhelyi diákok meghurcolását. Én ezt az rendszert szeretném meggyőzni. Igaz, hogy most éppenséggel a szociáldemokraták többséggel tudnunk ezt megvalósítani, mint ahogy megpróbáltuk valósítani 2008 után. Sajnos nem sikerült, mert kisebbségben voltunk egy liberális kormányzat mellett. De hát ez a történelem ilyen. Hogy milyen okokból került Péter, akit én egészen más embernek ismertem meg addig, a ilyenfajta diktatúrát támogató álláspontba, én nem tudom, de nem következett be semmi változás, csak annyi, hogy én éppenséggel most is, mint akkor is azokkal próbálok együttműködni, akik számára az emberi jogok nem luxus, mint Brunner ex-miniszter asszony számára.
Nincs mit hozzáfűznöm a nyilatkozatához, csak annyit, hogy köszönöm szépen, hogy ilyen nehéz helyzetben is rendelkezésünkre állt, és a kialakult körülmények között azért sikeres jó munkát kívánok a továbbiakban is, tisztelt képviselő úr.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.